szószátjár.
Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki.
Nyelvészklub. Kálmán László és Nádasdy Ádám műsora.
Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki. Nem érti senki, nem érti senki, nem is akarja megtanulni.
Üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
A felvételt Bence József készíti, a szerkesztő Sugár Ági, és a mai adásban is hallgatói kérdésekre fogunk válaszolni.
Illetve először egy megjegyzése volt egy hallgatónak, nem jól mondtuk a néprajztudósnak a nevét.
Igen.
Javítsd ki.
Etnológus és kulturális antropológus és Boglár Lajosnak hívták. Itt az üvegben túlról mutatták nekünk, hogy úgy értettük, hogy Boglár Lajos. Nem, Boglár Lajos.
Boglár Lajos, a dél-amerikai kultúrák kutatója.
Igen, azt hiszem ott is született Brazíliában, és nagyon sokat volt ott, és a botokudó törzsel kapcsolatban említettük meg a nevét, hogy ő sokszor járt náluk.
Elnézést kérünk a tévesztésén. Még valami, hogy a nyelvészeti ismeretterjesztő irodalom kapcsán említsük meg Sándor Klára könyvét, melynek címe Határtalan nyelv.
Így van.
Ajánljuk szíves figyelmükbe.
És lehet, hogy még többről is elfeledkeztünk, amik nyelvi ismeretterjesztéssel foglalkoznak. Keressék a hallgatóink az ilyen típusú könyveket. Továbbá újabb közérdekű információ a Romániában megjelent magyar tankönyvekről, illetve feladatbankról. Kulcsár Dalma írja, hogy ő megpróbált utána járni, és azt tudta meg, hogy a Bookline nevű cég forgalmazza Magyarországon, de ennél tovább még ő sem jutott el, tehát ott az ő oldalukon nem találta még meg, folyik a kutatása tovább.
Forduljanak a Bookline-hoz.
Igen. Volt még egy olyan, hát ilyen aktualitásnak számító kérdés, amit többen föltettek valamilyen formában, de ez már több hetes hír egyébként, hogy valakit a parlamentben rendre utasítottak, mindjárt eszembe jut a neve, egy párbeszédes fiatalember, Tordai Bence, hogy tegeződött. És hogy hát mi a mi véleményünk erről, hogy lehet-e tegeződni a parlamentben, én ezt nem érzem nyelvi kérdésnek, nem. Ez szokás jó kérdése.
Így van. Nem szólunk hozzá.
Nem, ugye?
Nem nyelvészet. Igen.
Én a tegezést semmiképp érzem sértőnek, de ha nem szokás, akkor nem szokás. Igen, hát igen, ez igen. Van.
Lásd, Bermuda nadrág az operában.
Igen. Jó, akkor mivel folytassuk? Van egy olyan félig meddig állandó rovatunk, de csak ritkán kerül elő, amikor félrefordításokkal foglalkozunk, mert ez nagyon érdekelni szokta a hallgatóinkat, vagy egy pár ilyen már volt korábbi műsorokban.
Igen,
és
igen.
Most volt egy ilyen kérdés, Zsigmond nevű hallgatónk, azt kérdezi, hogy igaz-e, hogy tévedésből, illetve félrefordításból származnak Mózes szarvai, amit láthatunk, ugye Michelangelo szobrán.
Úgy van, kicsi, mint egy kecske gidának kis szarvai vannak.
Igen,
a fején.
A Sixtus kápolnában van, ugye, amit...
Nem, ez rendesen
nem
a Szentpéter cikkesításban
van. Bocsánat.
Igen. Mert hogy a latin nyelvű Biblia valóban azt mondja, hogy amikor Mózes lejött a hegyről, ahol Istennel találkozott, fején szarvak látszottak. És ez azért van, mert hát most a tudósok kiderítették, hogy ez igazán egy félrefordítás. Nem szarvak látszottak, hanem fény lett az arca. Tehát fény látszott rajta, sugárzott az arca. Ami hát persze sokkal jobban érthető, ha egyszer valaki Istennel beszélgetett, utána sugárzik az arca, inkább, mint hogy szarvak nőttek volna
persze.
A fején. A héberben ugyanaz a szó, pontosabban ugye ott hát három máshangzós gyökök vannak, tehát k-r-n, vagy q-r-n, egyik jelentése valóban szarv, de van egy másik jelentése, fény lenni. Hát olyasféle, ez ugye úgy hívjuk, hogy homonímia, vagy azonos alakúság, tehát két teljesen különböző szó, véletlenül ugyanazokból a betűkből, vagy hangokból áll, és hát a fordítók igazán félrefordították. Olyasféle jutott nekem eszembe, mint amikor a három holdas kertről azt hiszi a fordító, hogy a kertből nézve három hold látszik az égen. De azért ez érdekesebb, ennél utána néztem, hogy egy ilyen melléfogás hogyan csúszhatod be? Hiszen általában a latin fordítók, ugye Szent Jeromos volt a legkomolyabb ebből, az azzal függ össze, hogy a zsidó hagyományban a szarv az erő jelképe volt, a hatalomé, a büszkeségé, a fölemeltségé, és azt a Bibliában többször is lehet látni. Nyilván ezért érezték a latin fordítók elképzelhetőnek, hogy Mózesnek szarvai nőttek. Itt van például Hanna hála éneke.
Várj egy pillanatra, és ez a jelkép ennek semmi köze ahhoz, hogy egyébként van egy azonos alakú szó, ami fénylést jelent.
Ez... Úgy tudom, hogy nem, valóban, hiszen bizonyos állatok ugye büszkén fölemelik a fejüket, és hát akkor szarvuk is az ég felé nyúlik. Itt van Hanna hála éneke, ugye ez egy asszony volt, aki sokáig nem esett teherbe, de aztán végül az Úr megnyitotta az ő méhét, és teherbe esett, és hála éneket zengett, és a Károli Gáspár féle fordítás az ezt mondja, idézem, örvendez az én szívem az Úrban, felmagasztaltatott az én szarvam az Úrban. Írja a Károli, mert hogy ez van a héberben.
Na most lebuktam, mert ez nekem soha nem tűnt fel, pedig azért ez igencsak furcsa.
Igen, ez egy hebraizmus, és most ugye a kérdés az, hogy az eredeti nyelven van egy idióma, mint ez is, ami nem feltétlen szó szerint, hiszen nem nőttek ennek az asszonynak szarvai, csak teherbe esett, hogy ezt fordítsuk-e vagy se. A Károli úgy gondolta, hogy hát ha ezt mondja, akkor ezt mondja. De az új katolikus, a Szent István Társulat, megnéztem, azt írja, szívem újjong az Úrban, erővel tölt el Istenem. És egy lábjegyzetbe hozzáteszi, szó szerint fölemeli szarvát. A szarv az erőnek, hatalomnak a kifejezője. Tehát ők úgy döntöttek, mintha mondjuk magyarul azt írnám, hogy maga majd megüti a bokáját, és ezt én hogy fordítom le németre vagy angolra? Hát nyilván ma úgy érezzük, hogy nem kell a bokát belevenni meg a megütés, hanem valami olyasmit, hogy maga majd porul fog járni.
Igen, de ha ez egy szent szövegben szerepel, akkor eleve másképp állnak hozzá a fordítók.
Gondolom. Itt van a probléma, igen. Úgy van. Na most, tehát, hogy lexikális ekvivalencia kell, tehát a szót szóval, vagy, ahogy a Biblia fordítók nevezik, dinamikus ekvivalencia, amikor mozoghatok, ugye dinamizmus, mozgás, tehát mozoghatok a szövegtől, elmozdulhatok. Nézzünk, még egy szép példája van ennek, az Új Szövetségben, a Lukács evangéliumban egy Zakariás nevű ember, ugyancsak hála én neked zeng, hogy János nevű kisfia születik. Most a Károli megint csak azt írja, a lexikális ekvivalencia, idézem, áldott az Úr, Izrael Istene, hogy felemelte az üdvösségnek szarvát nékünk. A modern fordító, az egyik, megnéztem, Simon Tamás László, már értelmezi dinamikusan, azt mondja, áldott az Úr, Izrael Istene, mert népének nyilvánvalóvá tette szabadítását. Lábjegyzetet ad, a szabadítás, a görög, kerasz, szótériasz, az üdvösség szarva, kifejezést értelmezi. Hát ezért csúszhatod be, ha tetszik, oda a mózesi történetbe, hogy neki szarvai voltak, mert igenis, hát a fordítók tudták, hogy ez nem volna annyira példátlan egy héber szövegtől, hogy valakinek hát a nagy büszkeségtől, a nagy fölemeltségtől, szarvain nőttek, én még azt is el tudom képzelni, hogy a latin fordítók, Jeromos, így is gondolták, hogy ezt szimbolikusan kell érteni, csak aztán az utókor meg beleesett ebbe a csapdába, és szó szerint vette, és a derék Michelangelo szépen két kis szarvat rakott.
Hát de nagyon sokszor az is előfordul, ugye itt terjedtek el a Bibliából különböző szólások is, amelyek a nemzeti nyelveken nem léteztek, hogy lefordítottak mondjuk egy héber vagy egy görög szólást a nemzeti nyelvre, és ott aztán az elterjedt, tehát megértették a képet, vagy ha nem is értették, meg átvették azt a szóképet, és utána elterjedt. Ez elég gyakori volt. Igen, csak annyit tennék hozzá.
Hogy eladta egy tál lencséért, ugye,
az örökségét. Annyit tennék hozzá, hogy most kétszer is, vagy háromszor is azt mondtad, hogy a szarv érthető szimbolikusan, mint az erő, vagy a jelképe. Én nem vagyok ebbe teljesen biztos, anélkül, hogy ismerném, ugye meg lehet gyorsan nézni, mindenkinek javaslom, nagyon könnyű találni az interneten olyan biblia feldolgozásokat, internetes biblia, ahol egy-egy szónak az összes előfordulását meg lehet nézni. Tehát én nem néztem meg a szarv összes előfordulását, de mintha mindig ezzel a felemeléssel lenne együtt. Tehát lehet, hogy nem is maga a szarv jelent szimbolikusan erőt, hanem a szar felemelése jelent szinti szimbolikusan azt, hogy szabaddá tesz, vagy erőt ad valakinek, nem
ez
lehet?
Ez igaz, ja igen, mert felmagasztaltott ott a szar van, felemelte az üdvösségnek szarvát, igen. Tulajdonképp, mintha mi azt mondanák, hogy végre kihúzta magát.
Így van, igen, hogy felemelte a fejét. Igen,
tényleg. Hát igen, köszönjük szépen, többen is érdeklődtek ilyesmik iránt. Ez tehát a tudomány mai állása szerint valóban egy félrefordítás. Mózesnek nem voltak szarvai, csak fény áradt az arcán, de, hogy mondjam, ott ólálkodik a félrefordítás mögött az a héberben valóban meglevő idióma.
Nagyon jó, köszönöm. Erről eszembe jutott teljesen laza asszociációval, csak mert említettük a szarvnak megfelelő héber gyököt, ezt a három betűs gyököt, három mással hangzóban álló gyököt. Egy kérdés, ami ehhez kapcsolódik, semmi köze sem a Bibliához, sem a fordításokhoz, hanem csak a héber nyelvhez, illetve a sémi nyelvekhez általában. Gimes Katalin kérdezi, a héberben létező gyökbetűkről van szó. Három gyökbetű van minden szóban, talán az arabban is. Ezek felelhetők egy szóból képzett másik, harmadik, stb. Szóban, miközben két-három stb. Szó egész máshogy hangzik. Én úgy tudom, a nyelvben az első a beszélt nyelv, és csak utána érdemes vizsgálni az írásbeliséget. Akkor ez hogy történhetett? Isteni beavatkozásra gyanakszom, ateistaként, talán mégis Isten teremtette a héber nyelvet? Számomra ez az egész óriási rejtély. Hát oldjuk meg ezt a rejtélyt, mert szerintem ebben semmi rejtély nincs. Először is kijavítanám a hallgatónkat, amikor azt mondja, hogy a héberben létező gyökbetűkről van szó, mert ezek nem a betűk a lényegesek. Jól látja ő, hogy az elsődleges az nem a leírt változata a nyelvnek, hanem a beszélt változata. Itt a gyök másalhangzókról van szó. Tessék nyugodtan az elhangzó másalhangzókról gondolni.
Igen.
És nem igaz, hogy ezek a képzett szavak, amik ugyanabból a gyökből vannak képezve, egészen másképp hangzanak, hiszen a másalhangzók bennük azonosak, vagy részben azonosak. Ugye még járulhat hozzájuk esetleg toldalék a végén, vagy az elején, de az a három másalhangzó elhangzik ezekben a képzett szavakban, tehát igenis van hasonlóság közöttük, és ez nem csak írott hasonlóság, nem csak a betűkben áll, hanem ezekben a másalhangzókban, ugye?
Igen. Az, hogy a héber nyelvet Isten teremtette-e, ezt végül is mi nem vizsgáljuk, nyelvészek vagyunk, még az is lehet, hogy igen, de még ha így is tett, a beszélt nyelvet teremtette meg először, hát nyilván, hogy az ősatyák, Ádám és Éva, és Ábrahám, és ezek hát írni még nem tudtak. És már ők is így használták. És hát ma is tömérdek ember, az arab nyelv is pontosan ilyen.
Az összes sémi nyelv
ilyen egyébként. És hát tömérdek analfabéta ember él, akik vidáman használják ezeket az alakokat.
De mondhatunk példákat is, tehát szerintem a hallgatók is jól hallják, hogyha ugyanabból a többől képzett különböző szavakat mondjuk, ugye vegyük a legismertebbet, ezt szokták mindig példának hívni, a katabba, ugye arabul az írásnak a gyöke mondjuk, kötöbbe. És akkor ebből van alkotva az ige maga, katabba írt,
igen.
Ebből van alkotva a könyv, kitab, többes számban kutub,
igen.
De jól lehet hallani, ugye, hogy mindegyikbe be vannak
így
több.
Van,
sőt, azt hiszem, maktaba a könyvtár, ott van az elején egy m, de hát lehet benne hallani a kötöböt attól
igen,
még.
Igen,
iroda.
Tehát igen, írásnak a helye. Úgy van, kátib, az írnok.
Uh-huh.
Igen, tehát figyeljék meg, elsorolom ezeket a szavakat. Katabá, kitáb, kutub, kátib, maktab. Ugye hallják, hogy mindegyikben benne van a KTB, és amikor az arab nyelvet, illetve a héber nyelvet hát írásba először rögzítették, akkor természetesen fontosnak találták, hogy mindig ez a három betű jelenjen meg, ez igaz, és az tényleg feltűnő, hogy a közte levő magánhangzókat gyakran oda se írják. Mondván, hogy jó van, hát azt úgy is tudjuk, a lényeg az, hogy ott legyen a kö, a t, meg a b, mert az olvasó úgy is tud arabul, vagy héberül, hiszen az az anyanyelve, de csak lényeg, hogy lássa, hogy mely szóról van.
Igen, de azért, ha azt gondolják a hallgatóink, hogy ezeket ilyen nagyon nehéz olvasni, azért nem teljesen igaz az, hogy nem írnak közéjük magánhangzókat, mert például hogy meg lehessen azért különböztetni őket, nagyon ritkán lehet összekeverni.
Igen.
Tehát magát az igét kötöbb, az tényleg csak a K és a T és a B, a katabában tényleg csak ez a három valaira. De ha már azt nézzük, hogy kátib, ott már a K és a T között az át, ugye jelöli egy írásjel.
Mert hogy hosszú az a mara.
Mert az a hosszú á, és akkor ebből, hogyha látja az ember, hogy a kölcsötök között van egy hosszú á, akkor rögtön tudja, hogy ez a Káti Balagh. Tehát nem annyira nehéz ezeket elolvasni.
Most azért mondjuk el, hogy mi az, ami nincsen például a magyarban mondjuk, vegyük azt a szót, hogy kapor, egy növénynek a neve, és hiába van benne köpör, az a szó, hogy kapar, ugye a körmével reszel, annak semmi köze hozzá.
És eszünkbe szó, se hogy... juttatja, és fel sem merül bennünk, hogy rokonok lennének.
És az a szó, hogy kopár, az sem ide tartozik. Tehát lám, nagyon sok nyelve, hiába a más hangzók azonosak, egyáltalán nem ugyanaz a tő.
Ez tulajdonképpen egy nyelvi eszköz, amivel bizonyos nyelvek élnek, hogy megtartják a máshangzó vázat, és a köztük levő magánhangzókat változtatják, és így fejeznek ki bizonyos különbségeket, itt ebben az esetben képzést. Még azt is tegyük hozzá, hogy olyan alakok is vannak, ahol például az egyik máshangzót megkettőzik, mert legtöbbször a középsőt. Tehát például ez is egy eszköz lehet, hogy hosszan ejtik a középső máshangzót, és megint egy másik alakot kapnak. És ahogy mondtam, még toldalékok is járulhatnak a szóhoz elől meg hátul. Még azt akartam elmondani, hogy azért van egy csomó tő, ami csak két mással hangzóból áll, főleg ilyen gyakori szavak.
Az anya meg az apa.
Igen, ilyesmik. Hát ott lehet azt mondani, hogy az egyik mással hangzó az hosszú, de mindegy, alapvetően két mással hangzós, és vannak négy mással hangzóból álló tövek is, ezek ritkábbak, és főleg jövevény szavak, még vannak nagyon régiek is egyébként ezek között. De új jövemény szavaknál is persze természetesen előfordul, hogy...
Targum, ugye a fordítás.
Az egy régi jövevény szó, igen. De hogy mondjak egy újat, például héberül a telefon, tilpén, ugye a telefonnak a négy, négy máshangzója csak azért P-vel ejtik, mert máshangzó után nem ejtenek F-et, hanem ott P-t ejtenek.
Jó, ennyiben persze igaza volt hallgatónknak, hogy a máshangzók néha azért egy kicsit módosulnak, mert a P meg az F az a helyzetétől függően ide-oda ingadozik.
A héberben, de az arabban ez nem fordul elő. Jó, azt hiszem, hogy ezzel ezt... Ja, még annyit hozzátennék, hogy a sémi nyelvekben ez mind jellemző, tehát ott ez egy ősi vonás, az a sémi nyelvcsaládnak egy közös vonása,
igen,
de nem példátlan más nyelvekben sem. Tehát ritka ez az eszköz, ritka, hogy ezzel élnének a nyelvek. Tehát itt mi a lényege ennek az eszköznek, hogy egy séma van tulajdonképpen, itt a másalhangzóknak a sémája, és a magánhangzókat változtatják. Gyakorlatilag ugyanezt az eszközt használják például egy észak-amerikai indián nyelvben, a Miwok nyelvben.
Amely nem rokona ezeknek.
Hát egészen biztosan nem rokona. De tehát maga ez az ötlet, ez időnként előkerül különböző formákban, hogy maga a máshangzó sémán, a séma az hordoz valami jelent, és csak rettentő ritka, éppen a sémi nyelvek élnek vele, meg ez a Miwok nevű nyelv. Az attól félek, hogy kihalt már, de most nem tudom hirtelen, lehet, hogy nem minden változata halt ki, de az is élt ezzel az eszközzel. Jó, köszönjük szépen a kérdést, és akkor legyen valami egész más?
Igen.
Azt kérdezi Debre Ferenc hallgatónk, miért komolytalan a komolytalan, és nem pedig komolyatlan?
Ez egy érdekes kérdés, igen. Tehát ugye fosztóképzőnek szoktuk nevezni, és két alakja van. Van talan,
és meg, atlan.
És atlan. Persze van telen és etlen, de az igen, most igen. Mindegy, az már a hangokkal.
Nyilvánvalóan azonos az eredetük. Persze. Tehát ez igen. Mind a kettő atalan, etelen, valahogy rövidült atlanrá vagy tlanrá. Tlanná. És az alapszabály, amennyire én ezt meg tudtam állapítani, az, hogy ige tövek után atlan, etlen van, ugye? Tehát, de gyakorlatilag bármihez hozzá tudjuk ma is rakni. Egy produktív képző, így van.
Olvasatlan könyv.
Járatlan út.
Gondozatlan kert.
Bekapcsolatlan légkondicionáló, bármit tudunk
igen,
így mondani.
Teljesen igazad van, igen.
És a főnevekhez viszont tlantlen, ugye? Tehát,
vagy atlanetlen.
Nem, talantelen, bocsánat. Amit most mondtunk, az volt az atlanetlen, hanem talantelen. Tehát...
Aha...
bementünk egy ablaktalan szobába.
Tényleg, ugye? Igen. Egy mikrofontalan stúdió.
Igen, igen. Talán kevésbé alkalmazzuk produktívan, de azért ezeket is meg lehet alkotni. Viszont van rengeteg kivétel. Ez az egy probléma van.
Már a főneveknél van kivétel abban, hogy az igei módon veszik
van.
Föl ezt a
kicsit. Így van. Azért, mert ugyanaz az eredete, és valószínűleg egy időben ezek keveredtek még egymással, illetve mind a kettőnek lehet, hogy megvolt mind a két alakja, és ezért rengeteg olyan főnév van, amihez olyan atlanetlen formában járul a fosztóképző, ahogy egyébként igékhez szokott. Tehát álmatlan, gondoljunk rá egy csomó ilyen van.
De mikor azt mondod, hogy rengeteg, azért mégiscsak ez egy zárt lista.
32 darab egyszótagú van ezek között, és még van mondjuk 10 darab kétszótagú. Tehát főleg egyszótagúak között van kivétel, 32 nem olyan nagyon kevés egyébként.
Hát nem kevés, jó, agyatlan, ugye? Meg ez.
Persze, egyetlen, fületlen, sok ilyen van.
Lábatlan. Igen. De azért mégiscsak szögezzük le, hogy ami egy zárt lista, az tulajdonképpen a nyelv szempontjából kivételesnek
persze
minősül, mert nem produktív, nem lehet újakat kitalálni ilyenekből. Ugye? Nem lehet azt mondani, hogy egy mikrofonatlan stúdió.
Azt azért nem lehet különösen, mert mondom, az egyszótagúak hajlamosabbak inkább erre.
Aha.
De nem lehet azt mondani, hogy egy Skype-atlan stúdió, ami nincs Skype-al felszerelve.
Aha, tényleg.
Viszont kétszótagúak között is van, csak sokkal kevesebb. Tehát olyanokra kell gondolni, mint ártalmatlan, bizalmatlan, feneketlen, figyelmetlen, stb. Tehát nem olyan. És itt most a szótagszámot úgy tessék érteni, hogy ami az atlan előtt van, az hány szótag, mert az alkalom az egyébként 3 szótagú, de alkalmatlan most lesz egy két szótagúnak. Mindegy, egynél több az a lényeg.
Igen, bár...
És az egyszótagúak között is felsoroltam olyat, mint az álmatlan, mert ott is az a lényeges, hogy az atlan előtt egyszótag legyen, jó, tehát szeretném. Álom az tulajdonképpen kétszótagú.
Szeretném felhívni a figyelmedet, hogy ez a magyar, ez egy úgynevezett agglutináló nyelv, amely azt jelenti, ugye, hogy a tőhöz hozzájön valami toldalék, igen, és attól kezdve a toldalékot toldalékoljuk tovább. Azt akarom tehát mondani, hogy például a lánynak a tárgyesete lányt, és a többes száma lányok, és azt is lehet tárgyesetbe tenni, és akkor lányokat,
igen,
lesz belőle.
Igen.
Vagyis mindig az utolsóhoz rakjuk hozzá a következőt. Na most, amiket itt felsoroltál kétszótagosnak, azok szinte mind az alom képzővel vannak ellátva.
Sok. Hát nem mind, mert a feneketlen
mondom,
az nem.
Szinte igen, mind, igen, ami azt jelenti, hogy valójában egyetlen egyről van szó, arról van szó, hogy az alom képzőhöz járul az atlan. És akkor már nem 16 darab van, hanem csak 4
vagy 5. Van. És még van egy kis széria, ami atlan-etlennel jár, az ív képzősök, tehát költőietlen, művészietlen, keresztényietlen, ezt is szerintem meg lehet alkotni szabadon, hogy miért azt ne tessék kérdezni.
De az nem tartozik a zárt listába, ugye?
Azt hiszem, hogy nem, de nem próbálkoztam nagyon sokat. Ezeket mind olyanok, ezek olyanok, amiket már hallottunk, hogy lehet-e ilyenekből újat alkotni, azt most én nem tudom.
Hát például azt mondom, hogy a Grönlandon próbálják a grönlandiatlan kifejezéseket kirakni a nyelvből. Nem lehet?
Hát mindent lehet. Végső soron mindent lehet. Hogy mi lehet az oka ennek, hogy az ivégűek, bartársiatlan, emberietlen, férfiatlan, hazafiatlan, hogy ezek ezt a furcsa atlan-etlen változatot kapják, amit igék szoktak amúgy.
Igen.
Erről csak spekulálni tudok, de lehet, hogy a szünet után, amikor visszatérünk, akkor olyasmiről fogunk beszélni, amiből ez talán egy kicsit jobban megérthető. Minden esetre a röviden az általános szabály az, hogy ige tövek után atlan-etlen, főnévi tövek után pedig talan-telen, vagy névszói tövek után, és ezért van az, hogy komolytalan az természetesnek hangzik, és a komolyatlan pedig egyszerűen nem létezik.
Vannak párok, mint az ízetlen, íztelen.
Így van, igen.
És ott az ízetlen típus az az, ami régebbi, és kicsit a jelentése is más, az íztelen pedig hát a átlátható jelentés.
Így van. Akkor köszönjük szépen a figyelmedet, csak egy pár percre búcsúzunk, és mindjárt jövünk vissza. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Szószátjár.
Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki.
Nyelvészklub. Kálmán László és Nádasdy Ádám műsora.
Kár, hogy a magyar nyelvet
Üdvözöljük hallgatóinkat, a rövid szünet után folytatjuk a Szószátyár műsorát. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
És a műsor első felének a végén arról beszélgettünk Debre Ferenc hallgatónk kérdése alapján, hogy miért komolytalannak mondjuk, és nem komolyatlannak azt a bizonyos szót. Az volt a rövid válaszunk, hogy a névszó tövek után talantelen szokott lenni, az igei tövekkel után pedig atlanetlen, sok érdekes kivétel fajtával. És itt közben a szünetben az Ádám felhívta a figyelmemet arra, hogy van egy olyan szó, hogy szüntelen, ami mint a fordított kivétel lenne, és nagyon ilyet nem is tudok más miért, ugye a szűnik az egy ige, igen. És mint egy igetőből nem atlanetlennel, hanem talantelennel képeznénk, ami egész furcsa.
Ráadásul a régi költészetben én ezt onnan vettem észre, ugye, mert néha fordítok, vagy foglalkozom, vagy olvasok régi költőket, és ők még azt írják, hogy szünetlen. És a nyomdászok a mai kiadásokban gyakran kiavítják szüntelenre, és én meg fölkapom
mert
a fejemet.
Mert azt gondolják, hogy ez nyomdahiba
pontosan,
volt.
Pontosan, és nem jön ki a versláb. Érted? És ezért én volt úgy, hogy meg kellett nézem, és tessék, a régi kiadásban szünetlen volt, ami megfelel az általunk most elmondott szabályoknak.
Hát annyiban nem, hogy rövid űvel van, holott a szűnik, igen, az hosszú űben. Na, jó,
igen,
jó,
igen,
jó,
igen,
nem
igen.
Tudjuk.
Még el akarom mondani, hogy azért nem mindig, de nagyon gyakran lehet talannal ezeket is ellátni. Tehát például a pár szóhoz elvileg, mint a listánk mondja, a régies és igei atlan járulna, páratlan, de ezeknek a jelentése nagyon gyakran már módosult, igen. És ez például azt jelenti, hogy kiváló.
Na hát most várjál, ne úgy mondjuk, hogy már módosult, hanem egy korábbi sajátos jelentést, nem később módosult, hanem egy eleve valamilyen sajátos jelentésben rögzült, gondolom.
Jó,
nem?
Igaz.
Igen.
De mondjuk mondhatom azt, hogy a galambok között ritkán van pártalan.
Persze.
Mert ők mindig párosan élnek, és akkor azt kell mondani, hogy pártalan.
Hát, hogy azt kell-e, vagy a páratlan is megy-e, nem tudom, igen, igen. Igazad van. Van az a kettősség is, hogy tárgyatlan és tárgytalan, ugye?
Tényleg.
Teljesen más jelent. A tárgyatlan az nyelvtanban mondjuk azokra az igen. Igékre, amik nem szoktak tárgyalálni.
Igen.
A tárgytalan pedig az, hogy már nem lényeges, hogy már nem...
Igen. Lehet az eredeti jelentésben is használni, hogy egy tárgytalan sóvárgás vett rajtam előtt.
Lehet. Szerintem lehet.
Ugye? Tehát, hogy nincsen neki tárgya, tárgytól független.
Jó, és akkor még talán ahhoz a kivételekhez hozzátehetnénk, hogy az Ádám már mondta, hogy az alomelemvégűeknél gyakori a kivétel, alkalmatlan, stb., és sokkal kevesebb az olyan kivétel a többszótagúaknál, amik nem alomvégűek, hogy ilyenkor mindig számításba kell venni, nem néztem utána az egyes szavak történetének, hogy a nyelvújítás idején nagyon sok ilyet követtek el, hogy bevezettek új kifejezéseket mondjuk valamilyen latin vagy görög szó helyettesítésére, képeztek egy magyar szót, és nem vették nagyon sokszor figyelembe az ilyen általános törvényszerűségeket, hogy névszóítő után talantelen kell.
Igen,
Szilágyi
igen.
Sándor írt egy csomót erről, hogy a nyelvújítók milyen módon hát sértették meg a magyar nyelv általános szabályt, és ez is ezek közé tartozhat, tehát lehet, hogy ezek között, a kivételek között késői nyelvújítási alkotások
igen,
is vannak.
Igen, ez igaz, mert ők nagy lelkesedésükben csak mindenféle szavakat kitaláltak, és nem figyeltek oda, hogy ez megfelel-e a szabálynak. Ez igaz. Igen. Igen.
Jó. Van még egy kérdés, ami egy picit kapcsolódik ehhez, de ez nem lesz elsőre világos, hogy miért kapcsolódik hozzá. Gimes Katalin hallgatón kérdezte, lehet, hogy erről már volt szó, mondja, magunk közt igen, volt már róla szó.
De miről van szó?
De megkérdezném, miért és hogy alakult a következő megbízhatók helyett megbízhatóak. Rengeteg példa van erre még. Mi ez a betoldott A? Vajon miért terjedt el? Tényleg volt róla szó.
Bőven megbeszéltük.
Úgyhogy szerintem igen. Röviden idézhetjük fel, mert hát végülis nem tehetjük meg azt, hogyha valamiről már szó volt, akkor soha többet nem szólunk róla. De ez tényleg újra és újra előkerül ez a kérdés. Valóban terjedőben van.
Igen.
Hogy az igenevek, tehát óő végű igenevek után, hogyha többes számba tesszük őket, akkor ak-ek van, és nem csak sima k, ezt el kell ismerni, hogy terjedőben van. Hogy röviden, hogy mi az eredete ennek, azt, amit múltkor már elmondtuk, az a következő, hogy a magánhangzóra végződő névszóknál egy bizonyos részénél mindig bejön ez az AE, ez főleg igaz az üvegűekre, ugye szomorú-szomorúak, könnyű-könnyűek, és igaz az I képzősökre, pesti-pestiek, dorogi-dorogiak, ugye?
Még igaz a férfi-férfiakra, bár az egy kicsit rendhagyó, de bejönni bejön.
Néhány I is, I végülnél akkor is bejön az az I, nem az I képző, de igen, ilyen igen. Például a férfi is, igen. De egy röviden az a helyzet, hogy ez kezdett el tovább terjedni, különösen annak a hatására, ugye honnan terjedt hova, tehát az I, U, Ü végűekről terjedt át az O, Ö végűekre is. Ez egy nagyon szokásos, analógiás kiterjesztés, hogy ha már az I, U, Ü végűek, magánzó végűeknél így van, akkor legyen az O, Ö végűeknél is így, és még ami ehhez hozzájárult, az, hogy a határozó szót képző N, vagy an-en, az ó-ő végűeknél már korábban is anen alakú volt, ugye? Megbízhatóan.
Igen.
És nem megbízhatón, vagy az nagyon régies, hogy megbízhatón.
Így van, így van.
Tehát onnan indult a támadás, hogy úgy mondjam.
Igen.
Hogy először csak az an-en, a határozói végződés jelent meg ilyen anen alakban az ó-ő végűek után, tehát megbízhatóan és
kellően.
Kellően, akartam egy magas hangrendűt is mondani. És valószínűleg, ha már ezek az alakok megvoltak, akkor innen már egy lépés, hogy akkor a többes szám is legyen úgy, hogy megbízhatóak és kellőek.
Igen.
Ez lehet a története röviden.
Te azt mondtad, hogy igen evek, de nem csak feltétlenül, mert a múltkor beszéltünk róla, és utána néztem az interneten, olcsóak például, bőven találtam ilyen adatot.
Ez nagyon érdekes.
Holott nem igen év, tehát nagyon azt akarom, hogy már ez a nyelvtani címke is lefoszlik róla, és marad egyedül a hangtani címke, hogy ó, őre kell végződnie.
Hát dicsőek. Meg melléknévnek kell lenni, mert jó, persze, az a zsidóak azt azért
persze,
nem mondja.
Persze, hát azt tegyük igen. Hozzá feltétlenül, hogyne. Bölcsőek olyan nincs.
Bár mondjuk a zsidóak tulajdonképpen a zsidó melléknév is tud lenni, de ez még, így még nem hallottam mondani.
Igen,
hogy...
nem, de ez valóban nem fordul elő, akkor igen, milyen érdekes, tényleg.
Jó.
Igen, de bantu, ti bantuak vagytok?
Várjál, rövidúsok, amúgy se szoktak, tehát az, amit mondtunk az előbb, az a hosszú, jó. Gyönyörű, stb. Ezek mind hosszú újusok. A rövidúsokból olyan kevés van, nem, azok sima kát kapnak, ugye. És melléknév ú végül, hát a bantun kívül nem is tudom mi van.
Igen, igaz.
Ha egyáltalán az melléknév, jó.
De azt akarom mondani, hogy nem nagyon új keletű ez az egész, tehát ez már a 19. századi szövegben is van dicsőek és dicsően, de akkor még ez egy ritkább és kisebbségi alak, és az utóbbi talán 20 évben, ahogy hallgatunk is jól látja, elterjedt, de gyakorlatilag ma már ez tűnik normálisnak, és az, hogy láthatók, az már az a kisebbség most.
Ezt mernéd már mondani, hogy ez a normális?
Igen. De nézem, érdekel. Olvasok mai magyar irodalmat, színműveket, mind be ez van már.
Igen. Na, jó. Én nem vagyok benne, nem vagyok arról meggyőződve, hogy minden használatában ez a gyakoribb, de jó, oké. Tehát itt most arról van szó, hogy egyszerű állítmányi használatban, bővítmények nélkül. Igen. Jó. Igen. És hogy kapcsolódik ez az előző témához? Azért arról még egy szót, hogy az atlan-etlenhez mi hogyan kapcsolódik. Csak annyit akartam mondani, hogy van a magyarban egy általános tendencia, hogy a melléknevek szeretnek AE kezdetű toldalékot kapni. Ugye a nagyot az egyetlen kivétel, az összes többi melléknév az gyakorlatilag AS toldalékokat kap, ugye?
Igen. És hogy akkor ezek, hogy kegyetlen, meg mit tudom én, ezek is...
Hát mély hangrendűvel kell próbálkozni, mert a magas hangrendűvel...
Agyatlan,
igen. Jó, igen. Hogy a megbízhatóak mintájára szeretnek a melléknevek, hát mindnek a pestietlen, meg ezeknek a, vagy pestiek mintájára, az atlanetlen is, tehát ez a férfiatlan, hazafiatlan, keresztényietlen, az talán ennek a mintájára alakult ki. Igen, ezért szereti igen. Az atlanetlent, hogy ott A eljöjjön az I után, ugyanúgy, mint ahogy a pestiek, dorogiak
igen,
esetében.
Igen.
Jó, azt hiszem, ezt bőven kitárgyaltuk. A múltkori adásunk után már nem is tudom, melyik volt az a múltkori, vagy az előtt, én után kaptam egy telefont arról, hogy túl sokat tárgyaltunk a fő igének az alakjairól, hogy fővök meg főlök, és hogy túlságosan mélyen belementünk, és már teljesen belterjessé vált, hogy dobáltuk a példákat, behoztuk a névszókra toldalékolását. Hát kérem, lehet, hogy valakinek ez sok. Könnyen lehet, hogy mi nem veszük észre magunkat, amikor túl mélyen megyünk bele.
De hát ez tudományos ismeretterjesztés.
Jó, hát úgy látszik, hogy ott túlságosan sokat beszéltünk róla, vagy egyesek szerint sokat. Szerintem ezt a megbízhatóak kérdést lezárhatjuk, ugye?
Igen.
Ádám, van ez a levél, amit te kaptál, de nagyon hosszú.
Hát ez
nem tudom, hogy mit mondjuk.
Érdekes, de nem nyelvészet. Egy jogász professzor leírja, hogy ahelyett, hogy tisztelt tanár úr, vagy tisztelt tanszékvezető úr, vagy tisztelt professzorasszony, ahelyett ilyen leveleket kap, hogy tisztelt dr. Kovács József. És hogy ezt ő meghökkentőnek érzi, megmondom őszintén, én is. Nekem is nagyon furcsa, hogy egy hallgató azt írja nekem, hogy tisztelt Nádasdy Ádám, vagy akár udvariasan tisztelt professzor dr. Nádasdy Ádám. Nekem ez nagyon furcsa, mert úgy érzem, hogy ez nem egy megszólítás. De, mint a jogász professzor maga írja, egyre gyakoribb, és ő úgy veszi észre, hogy a 40 alatti embereknek ez a természetes. És hát úgy fejezi be levelét, hogy ha ez egy generációs probléma, akkor hát egy idő után meg fog oldódni, mert akkor ez lesz a normális, ez lesz a standard. Tehát ha egyszer valakik úgy érzik, hogy ezt így kell csinálni, akkor ezt így kell csinálni, nem tudunk mást mondani. Igen. De nyelvészetileg ez érdektelen, hiszen mind a kettő, hát hogy mondjam, magyarul van, mind a kétféle forma, de ez nem olyan, mint a láthatók, láthatóak, ahol igazán két különböző nyelvi formáról van szó.
Igen, meg itt ennek tulajdonképpen több a társadalmi, mint a nyelvi jelentősége. Én azt érzem ebben az egészben, hogy mint ha régiesnek éreznék a fiatalabbak azt, hogy ilyen címeket, meg rangokat, meg beosztásokat használunk. Tehát, hogy ez természetes mondjuk a katonasságnál, ami persze most már keveseket érint, mert nincs kötelező sorkatonasság, de tehát az, hogy nem tudom én őrmester úrnak, meg ilyesminek szólítanak valakit, de a mindennapi életben egyre kevésbé tűnik természetesnek az, hogy valakit így a rangjával együtt szólítanak meg, és valahogy természetesebbnek érzik a néven szólítást.
Igen. Jó, én tisztelt uram, tisztelt asszonyom kezdetű leveleket szoktam írogatni, ha csak nem akarok nagyon udvarias lenni, és nem tudom az illetőről, hogy főorvos, akkor azt írom, hogy tisztelt főorvos úr, de egyébként simán tisztelt uram, tisztelt asszonyom. De az is régies. Köszönjük. Igen.
Jó, meglátjuk, hogy milyen irányba fog ez tovább alakulni, igen. De én mondjuk nem aggódom, tehát én nem érzem ilyen tragikusnak azt egyébként, hogyha névvel szólítanak meg valakit, és nem a beosztását.
Mert fiatal vagy, ez azért van. Azért hadd idézem, hát bölcsen fogalmazza a jogász professzor, azt mondja, hogy a norma követő, ja igen, mert azt mondja, hogy több nemzedék is felnőtt, akiknek a számára ez a norma. Tehát, hogy tisztelt dr. Kovács József. Márpedig, írja, a norma követő embereket a régebbi ízlés nevében nyilvánvalóan méltánytalan, sőt jogellenes is hátrányosan diszkriminálni. Hát igen, ezzel teljesen egyetértek. Jó, kérlek szépen, végre egy érdekes kérdés Hanák Pétertől. Na, most feltűrhetjük ingujunkat.
Már ez most félreérthető volt. Nem arról van szó, hogy Hanák Péter eddig nem érdekes kérdés.
Ja, Isten ments, de hogy nem. Is. Hanem hát
végre
most
egy érdekes kérdés vesző Hanák Pétertől.
Igen. Vagy gondolatjel akár. Igen. Úgy értem a végre egy érdekes kérdés, hogy úgy igazi nyelvészet. Hát ez a mi világunk. Kérem szépen, azt kérdezi, van-e vajon nyelvi hangtani oka annak, hogy míg a file, byte, like, combine, sőt még a site szót is befogadták az anyanyelvi magyarok, szóban és írásban is, addig az, és most hát így írja le, email, display, play, szavak, ejtve is, de írásban is különösen furcsán idegenülhatnak. Vagyis észrevette, hogy másképp viselkedik az I kapcsolat, mint az éj kapcsolat. Hogy az I kapcsolat gyakoribb és természetesebb, amelyek persze idegen szavakból jönnek, mint az éj. Ez igaz. Folytatja, azt mondja, bár I végű egyszótagú szavakból elég sok van, és most olyanokat sorol, amik nem jövevény szavak, hanem igazi, rendes, régi magyar szavak, báj, fáj, háj, máj, száj, táj, váj, és így tovább. Éj végűekből pedig kevesebb, héj, kéj, méj, az utóbbi persze elipszilonnal van írva, de az hangtanilag ugyanaz. Nem hiszem, hogy ez lenne a magyarázat, mondja.
Várjál, miért csak egyszótagos szavakat keresett?
Azt nem tudom.
Mert az angol példák nem csak egyszótagosak. Nem.
És
nem.
A harkály is ide tartozna.
Persze, meg a sekély.
Meg a sekély, igen. Azt szoktuk mondani, hogy az áj esetében az á és a jé között nagyobb a hangtani különbség. Távolabb vannak egymástól a szájban. Kérem, kedves hallgatóinkat, mondják velem, áj, vegyék észre tehát, hogy nagy utat tesz meg a nyelva, hogy ide-oda mozog, míg az éj esetében nagyon szűk ez a mozgástér. Kérem, mondják velem, éj, itt alig mozog egy picit. És számos nyelv van.
Még kevesebbet mozogna mondjuk az íj esetében, ugye? Szí, íj.
Igen.
Ott
igen,
aztán
igen.
Szinte egyáltalán nem mozdul.
Így van. Igen. Így azt szoktuk mondani, hogy hát számos nyelv megkülönbözteti ezeket. Az áj típusút sokkal könnyebb egyszerűen egy á és egy jé kapcsolataként leírni. Hát a magyarban az á hangot bármilyen más hangzó követheti. Van áp, át, ács, ágy, áj, mit tudom én. Az éj azonban úgynevezett diftongusnak, kettős hangzónak érződik, és ez a magyartól nagyon idegen, legalábbis hát a standard magyartól. Ezért valóban azt az angol szót, hogy baby, azt a magyarban baby-nek mondjuk, nagyon furcsa volna baby-nek mondani, és azt, hogy lézer, angolul ugye lézer, azt is magyarul lézernek mondjuk. De az áj tartalmú szavakat, mint amit ő is itt, a combine, meg a like, meg ezek, ott ilyen probléma nincsen. Tehát a válaszunk az, hogy az úgynevezett széles képzésű kapcsolatokat, széles, hogy szélesen mozog a szájban a nyelv ide-oda, azok nem okoznak gondot, a közeliek, a keskeny képzésűek igen.
Na most érdekes módon Hanák Péter példái közül az é és éjes példák, azok ott az é a szó végén van, majdnem mindegyiknél, display meg play, hogy ott nem alkalmazza magyar ezt a taktikát, hogy egyszerűen ét mond az éj helyett? Hogy nem mondanak ilyet, hogy display meg play?
Hát, akkor... hogy nevezette azt, amit a hónajad alá fújsz izadás ellen?
Spray, igen, nem spray, ugye?
És lásd el Valvel raggal, befújtam magam.
Hát nem tudom, nem szoktam, nem, kerüljük ezt az alapot.
Na, légy szíves.
Sprayvel?
Igen.
Sprayvel, igen, nem spray-jel.
Sőt, én spray-nek szoktam mondani, spray-vel. Mert ugye németes hátterű vagyok. Spray-vel.
Igen, tehát akkor nem csak a szón belül igaz az, hogy mint a lézernél, hogy az éjt helyett sima ét mondunk, hanem akkor még a szó végén is előfordul.
Igen, hát ott kevésbé kötelező az igaz valóban, hát a display, igen, egy display-jel esetleg. Igen, azt a teafajtát hogy nevezed, ami egy earl-ről van elnevezve?
Grey. Hát most, hogy mondok-e ott jét a végén, vagy nem? Earl Grey?
Igen, megleptem Earl a vendégeimet egy...
Earl Grey-vel, persze.
Nem
igen,
Earl
Grey-jel,
ugye?
Igen.
Vagyis ebből látszik, ugye, mert a Valvel csak akkor használjuk, hogyha magánhangzóra végződik, vagyis ha a jé nincs ott. Igen.
És Ádám, amit arról mondtál, hogy amikor nagy a távolság a két hang között, áj, szemben azzal, amikor kicsi a távolság, éj, hogy az könnyebb, vagy nem is tudom, milyen szót használtál, egyszerűbb, vagy kényelmesebb.
Hát egy olyan nyelvnek, mint a magyar, amely...
Na de igen, ezt akartam kérdezni, ez általában el lehet mondani a nyelvekről, hogy több olyan van, ahol áj van a nyelvek között, mint ahol éj. Tehát, hogy ez egy, hát, ugye úgy szoktuk mondani, hogy jelöletlenebb, vagy gyakoribb dolog az áj, mint az éj.
Ez Hát jó, nagyon nem merek nyilatkozni, de mondjuk ott van a német például, ugyanez a helyzet, ott van az olasz, ahol ugyanaz a helyzet.
Már hogy ugyanaz?
Hát, hogy áj van, de éj nincsen.
Aha. És az olaszok, amikor az angol szavakat átveszik, úgy járnak el, mint a magyarok?
Mint a magyarok, baby? Aha. Mint a magyarok, úgy van. Igen, igen, igen. Tehát ők is azt mondják, hogy site az internetes oldalra, de baby.
Aha.
Még azt akarom mondani, hogy az angolban magában, ugye egy szélesen elterjedt nyelv, számos változattal, vannak angol nyelvváltozatok, és nem is valami falusi dialektus, ahol nincsen éj, hanem csak é van, mint a skótba például, a művelt emberek igen. is azt mondják, hogy baby, meg laser. És áj viszont az mindenütt van, tehát olyan nincsen, ahol ne volna áj. Ezért is látszik, hogy ott is, hogy mondjam, érződik ez a különbség. A Velsziben is ugyanaz van. Tehát a Velszi azt mondja, hogy my name is Jones, de a máj az marad, abban nincs Irányos. Különbség. A name, nevem helyett name, és a Jones, ugye egy családnév helyett csak Jones, ez ugyanaz. My name is Jones.
Igen, olyan furcsa is a magyaros, olyan időnként, igen, mint igen, a magyarosan ejtenék ezeket.
Igen, igen, igen.
Egyébként az óra is ugyanez vonatkozik, amit mondtál, hogy túl közel van egymáshoz a két a két képzés hely, ugye?
Igen, igen, igen.
És hát ezért a magyarok kerülik azt, hogy ó-nak mondják.
Igen. A látványos műsort magyarul show-nak nevezzük, ugyanúgy, mint az élelmiszert, pedig angolul show, mint azt még a W is előli, ami oda van írva, de hát hiába minden, az magyarul csak show. Igen.
És akkor még egy utolsó kérdés merül fel ezzel a Hanák Péter kérdésével kapcsolatban, hogy akkor, amit ő megállapított, hogy a magyarban az áj végűek, ő most csak egy szótagúakat vett, és csak olyat, ahol a legvégén van az áj, nem tudom, hogy miért, de van egy olyan érzése, hogy gyakoriabbak, mint az éj tartalmazók. Ezek szerint, ha ebben igaza van, akkor az nem is olyan nagy csoda, nem? Mert akkor lehet, hogy tényleg az áj egy igazad. Jobb, jelöletlenebb igen. hangkapcsolat, mint az éj.
Igen, optimális.
És abban, az hogy... íj, ugye ezt láttuk, hogy abból meg nagyon kevés van a magyarban, és én csak ezt a kettőt tudom, hogy szíj, meg íj.
Igen, igen, ugye? Valóban. Tehát szögezzük le a villanypostai levelet, én is e-mailnek mondom, tehát rendes ével, és sohasem e-mailnek. Mert az ide tartozik, igen.
Hát ezzel alkalmazkodsz, ez az általános szokáshoz, a baby. Hát a babyt sem mond senki magyarul éjjel.
Így van, így van. Köszönjük.
Jó. Szerintem ennyi fért bele a mai adásidőbe. Ugye?
Tessenek tovább bombázni minket.
Várjuk kérdéseket. A kérdéseket a Szószátjár csoportban, és azt is szeretnénk elmondani, hogy július közepétől, tehát nem is tudom melyik napra esik, de hogy tehát július 15-e
18-án már nem leszünk.
Onnantól kezdve ismétléseket lehet hallani.
Igen, műsor lesz, csak
megpróbálunk az érdekesebb műsorokat ismételni augusztus végéig, de ugye addig még találkozunk, tehát ez nem volt még a vége. Köszönjük szépen a figyelmet, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Viszont hallásra.